Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. 412. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, melyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenved a Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, mindig hálás a szívünk, amikor keresztelünk, hiszen látható módon is gyarapszik gyülekezetünk. Dicsőség legyen neked, hogy ma négy kisgyermek részesülhet a keresztség szentségében. Köszönjük neked, hogy a szülők szívében megszületett az elhatározás, hogy elhozzák gyermekeiket a te házadba. Alázatosan könyörgünk most te hozzád ezekért a családokért. Könyörülj rajtuk. Add, hogy meghallják azt a csodálatos üzenetet, amit vasárnapról vasárnapra hirdettetsz, hogy szeretsz bennünket. Mennyei atyánk, szeretnénk eléd hozni ezeket a gyermekeket. Könyörgünk az ő kis életükért. Adj nekik, kérünk, testi-lelki gyarapodást. Add, hogy felnövekedve valóságosan átéljék azt, amit a keresztségben üzensz nekünk, hogy Jézus érettünk kiontatott bűntörlő vére tisztára mos bennünket minden vétkünktől. Könyörgünk értük, hogy életük egy pontján valósággal hozzád, az örök élet urához térjenek. Atyánk, hisszük azt, hogy megáldod azt, amit most cselekszünk, hiszen fiat hagyta nekünk parancsban. Küldd hát, kérünk, a te csodálatos szent lelkedet, hogy ő hitelesítse mindazt, amit most cselekedni fogunk. Amen. Ide. Mi a gyermek neve? Domonkos Ábel, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Arrébb lehet állni. Mi a gyermek neve? Noel, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Mi a gyermek neve? Ramona, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Mi a gyermek neve? Martin Dániel, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Hozzák vissza a gyermekeket. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek, szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljanak helyet. Foglaljunk helyet, és folytassuk Istenünk magasztalását, énekelve 449. számú dicséretünket. A 449. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium 6. részéből, a 45-től az 52-ig terjedő igeszakaszból eképpen. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején, a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Isten az igében szólal meg és szólít meg bennünket, teremtményeit, és várja, hogy feleljünk. Gyertek most feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, mert jó vagy. Köszönjük megőrzött életünket, minden testi és lelki jót, amit adtál és amit folyamatosan adsz nekünk. Magasztalunk azért, hogy magad elé engedsz bennünket, hogy megszólíthatunk, és hogy te magad is megszólítasz bennünket ígéd által. Bocsáss meg nekünk, kérünk, ha a szívünk közönyös, ha a hitünkben megfáradtunk, hogyha a gondolataink oly könnyen szétszaladnak. Köszönjük, Jézus, hogy azt mondtad, hogy aki hozzád jön, azt te magadtól semmiképpen nem küldöd el. Mi hozzád jöttünk. Hozzád jöttünk örömeinkkel és bajainkkal, kudarcainkkal és félelmeinkkel, testi egészségnek örvendezve vagy épp betegem, csak te ismersz minket igazán. Kérünk, légy irgalmas hozzánk bűnösökhöz. Kérünk most a háborúban megszegényedett emberekért, kárpátaljai magyar testvéreinkért és ottani testvérgyülekezetünkért is, óvd, erősítsd, emeld, vigasztald őket, Istenünk. Kérünk, Urunk, könyörű gyülekezetünk betegein, akik otthonukban vagy épp kórházban vannak. Kérünk gyászoló testvéreinkért is, hogy gyógyítsd, emeld a testi-lelki bajokban szenvedőket. Hívunk, Urunk, hogy légy itt velünk. Dicsőítünk, Isten, magasztalunk Jézus Krisztus, áldunk Szentlélek. Amen. Kedves testvérek, az igehirdetés meghallására készüljünk 714. számú énekünk első versének éneklésével. A 714. számú énekünk első verse így kezdődik: te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. Az igehirdetés alap igéjét Márk evangéliumából olvasom, az evangélium 6. részének 50. igeverséből. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. Kedves testvérek, statisztikai kimutatások szerint a fejlett világ polgárai közül egyre többen birkóznak napi szinten a félelmeikkel, vagy ennek a súlyosabb változatával, ennek az érzelemnek a nehezebb változatával, a szorongással. És úgy tűnik, hogyha a híreket hallgatjuk, ha bekapcsoljuk a híradót, és elérhetnek minket azok a hírek, amelyeket nap mint nap hallhatunk és láthatunk, akkor úgy gondolhatjuk, hogy van is okunk arra, hogy féljünk. És hogyha ehhez hozzávesszük még a saját életünk félelmeket generáló töréseit, nehézségeit, negatív élményeit, talán sokan elmondhatjuk magunkról, hogy hordozunk bizonyos félelmeket. Ezek a félelmek pedig befolyásolják, sokak életét pedig meghatározzák a mindennapok szintjén is. Testvérek, minden tartós félelem mögött meghúzódik valamilyen kényszer. Minden tartós félelem mögött meghúzódik valamilyen kényszer, kényszerhelyzet. Tudom, hogy az életem kiteljesedéséhez, a belső nyugalmam vagy békességem eléréséhez hiányzik, vagy már hiányzik valami, vagy valaki. Rákényszerülök, úgy alakult az életem, hogy rákényszerülök valaminek a hiánya elhordozásához, vagy valamilyen teher elhordozásához, ami megterhel, és ami harcra késztet engem. Nem akarom, nem kértem, nem vágytam, az életem mégis úgy alakult, hogy valamilyen kényszer hatása, félelmes kényszer hatása alatt állok. És ez valamilyen ellenállásra, harcra késztet engem. Kedves testvérek, a mai bibliai történetünket szem előtt tartva úgy is fogalmazhatok, hogy ezekben az élethelyzeteinkben ellenszélben kell, vagy ellenszélben kellene előrefele mennie az életünknek, az életutunknak, és ez bizony nem könnyű dolog. A felolvasott ige kapcsán ezért két gondolatot fogok végigjárni veletek, fogunk közösen végig gondolni ma. Az első így hangzik: ellenszélben lenni, a második: ellenszélben lenni, de Jézussal. Kedves testvérek, felolvasott igénkben arról hallunk, hogy az Úr Jézus a 12 tanítványát, így hallottuk, ha figyelmesek voltunk, beparancsolta, bekényszerítette a bárkába, és azt mondta nekik: menjetek át előre a túlsó partra, Betsaida felé. Elindította őket a genezáreti tavon, de ő nem ment velük. Elbocsájtotta azt a sokaságot, akiket aznap tanított, felment egy hegyre, félrevonult magányosan imádkozni. Kedves testvérek, a tanítványok engedelmeskednek az Úr Jézus parancsának, útra kelnek a túlpart felé, azonban föltámad a szél a genezáreti tavon, egyre nehezebb az előre jutás, közben szép lassan rájuk esteledik, besötétedik, a tájékozódás is megnehezül, aztán a szél egyre erősebben szemből fúj, és mire beérnek a tó közepére, hatalmas viharrá erősödik. Egész éjszaka vesződnek, eveznek, de alig haladnak előre valamicskét. Kedves testvérek, ez a tengeri kép, ez az első kép, amit olyan szépen leír az evangélista, milyen üzenetet hordoz számunkra, 21. századi igehallgatók számára. Milyen igazságot fejez ki ez a tengeri jelenet? Kedves testvérek, először is azt, hogy kereszténynek lenni annyit jelent, mint ellenszélben evezni. Néha úgy van, hogy az egyház, vagy egy gyülekezet, az egyház egy gyülekezete, mint a miénk is, vagy a mi személyes életünk megpesdül, erőre kap, és boldogan a cél felé halad előre, mint amikor egy hajó hátszelet kap, és célirányosan, gyorsan képes haladni. Az egyháznak is voltak ilyen meghatározott történelmi pillanatai, ilyen pünkösd, amire éppen készülünk. Amikor egy igehirdetés után 3000 lélek megtér, az egyház történetében is voltak ilyen robbanásszerű növekedések. Vagy gondoljatok a reformációra, az egyház megújulására, és voltak a 20. században is ébredési időszakok, amikor emberek tömegesen tértek oda, tértek vissza szív szerint az Istenhez. És igen, sokan elmondhatják ennek a gyülekezetnek a tagjai közül is, hogy az ő személyes életükben volt, vagy talán éppen ezt az időszakukat élik, ilyen emelkedett szellemi-lelki időszak. Volt az életükben olyan élmény, amikor nagyon közel volt a szívük Krisztushoz. Van olyan élményük, amikor azt mondhatják, hogy sikerült valami Isten szolgálatába, és boldog voltam. Hogy vannak boldog megtapasztalásaim arról, hogy Isten van, hogy Krisztus létezik, és ma is van hatalma. Voltak és vannak ilyen pillanataink. A tanítványok életében ilyen volt az, amikor Jézus fölvitte őket egy magas hegyre, a hármat, a három belsőkörös tanítványát, és elváltozott előttük. Megmutatta isteni hatalmát és erejét, és Péter nézi ezt a hatalmas Krisztust, és azt mondja, hogy Uram, olyan jó itt nekünk veled a hegyen. Maradjunk itt, építsünk hajlékokat, ne kelljen visszamenni a szolgálat völgyébe, olyan jó itt, ahol látjuk az erődet és a hatalmadat. Egy csodálatos hitbeli élmény, Krisztus elváltozik és megmutatja magát isteni fenségében. Uram, hadd maradjunk veled itt. Van ilyen időszaka az egyháznak, egy gyülekezetnek, lehet a mi személyes életünknek, de a Biblia kijelentése szerint nem ez az általános megtapasztalása a hívő embereknek. A Szentírás tanúságtétele szerint az ellenszél a hívő ember általános, gyakori élettapasztalata. Miért? Azért van ez így, mert Isten ugye a világban mindig ellenszélben jelenik meg. Az imént említett kivételes időszakok, azok a ritkák, a megkülönböztetettek, az emelkedettek, de az általános, a gyakori, hogy a kereszténység hajója ellenszélben utazik előre célirányosan. Mert Isten ügye a világban mindig ellenszélben jelenik meg, és fejti ki a maga hatását. Aki őt szolgálja, aki komolyan veszi a hívő életét, az számoljon azzal, hogy akadályokba fog ütközni. Jézus az első perctől kezdve nem ígér mást. Elmondja, hogy így lesz. És ahhoz, hogy valaki evezni tudjon, hogy ennél a képnél maradjak, hogy képes legyen előre, célirányosan haladni, erőre lesz szüksége. Erőre. Az Ószövetség embereinek élettörténetéből azt állapíthatjuk meg, hogy mindnyájan ellenszélben, komoly ellenállásokkal szemben éltek és végezték a maguk szolgálatait. Mózes 40 évig vándorol egy homok és kő sivatagba. Mennyi próbatétel, hiány, szenvedés, lemondás és harc között teltek el ezek az évtizedek. Isten büntetéseképpen a sínai félszigeten 4 évtizeden át hihetetlen nehéz életkörülmények között. Illés profétát Jézabel királynő halálra keresi. Menekülnie kell az életéért, és amikor ez a proféta fizikailag, szellemileg és lelkileg totálisan kimerül, egy pusztába összeomlik, és azt mondja, Istenem, elég!
Nem csinálom tovább. Elég, elfogyott az erőm. Nem vagyok különb az én atyáimnál. Vedd el az én életemet. Micsoda próbák, micsoda ellenszél. Keresztelő Szent János élete végén éli át élete legnagyobb hitpróbáját, amikor igaztalanul, igazságtalanul és jogtalanul fogságba vetik, és a börtönből kiűzen Krisztusnak. Te vagy az, akit vártunk. Te vagy az élő Isten fia. Te vagy Krisztus, a megígért, a várva várt messiás. Te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjunk. Te vagy Isten fia, akit egész életembe prédikáltam, akiben egész életembe hittem, akire épült az egész életem. Te vagy? Vagy rosszul gondolom? Célt tévesztettem? Uram, te vagy? Te lennél? Micsoda hitbeli ellenszél! Pünkös szentlelkes csodás valósága után óriási ellenszél támad. A hívőket üldözik és bebörtönzik. Jézus Krisztus testvérét, Jakabot megölik. A nyáj szétszalad. Íme az első gyülekezet. 3000 ember tér meg. Eltelik néhány hónap. És szétszalad a nyáj. Micsoda ellenszél. Üldözések, bebörtönzés, menekülés Jeruzsálemből. És a hatalmas gyülekezet. Az első keresztény gyülekezet. Kezd semmivé lenni. Micsoda ellenszél. És maga Jézus, hát az Úr Jézus, milyen hatalmas ellenszél, ellenerők között fejtette ki a maga csodálatos megváltói munkáját és szolgálatát. Nagy héten tágabb tanítványi köre megbotránkozott benne, és elfordult tőle. Akkor kérdezi meg a 12-től, mondjátok, ti is el akartok menni, mint ők. Ti is el fogtok hagyni. Jézusnak óriási ellenszélbe kellett végig élnie, vinnie a maga szolgálatát. Péter megtagadja, Júdás elárulja. Ők nem bírják ki az ellenszél korbácsolását, és elkövetkezik Jézus golgotai szenvedése, amikor mindenki, még az atya is elhagyja őt. Én Istenem, miért hagytál el engem? És Istentől és emberektől való elhagyatottságában a Golgota keresztjén meghal. Micsoda ellenszél! Kedves testvérek, a bibliai beszámolók sokasága bizonyítja, hogy a hívő élet ellenszélbe zajlik. Azonban az Úr Jézus ezt előre elmondta az ő követőinek. Egyszer így szólt. Elbocsájtalak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Ugyanakkor azt is ígérte. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Kedves testvérek, keresztjén emberként élni azt jelenti ellenszélben evezni. Rövid időszakokat leszámítva örökös erő kifejtésre van szükségünk, mert az ellenszél a mindennapjaink része. A tenger háborog és a világ vize azzal fenyegeti az egyház bárkáját, benne a mi személyes életünk bárkáját is, hogy beömlik a világ vize az egyház bárkájába, amin úsznia kellene, ami fölött kellene lennie. És ha a világ vize az Istentől való idegenség, erőt vesz rajta, végül elsüllyedhet. Amikor az egyház általános fogyó és erőtlenedő állapotára nézünk, az okát abban lejjük meg, hogy a világ vize sok keresztjének mondott közösség bárkájába beömlött, azaz megjelent benne az Istentől idegen világ szellemisége. Amikor a gender elmélet belophatja magát a keresztény közgondolkozásba, és azt normaként fogadják el egyházi vezetők is. Amikor keresztény templomokban homoszexuális párokat áldanak meg, az azt jelenti, hogy az egyház hajójába befolyt a világ vize, és nincs messze az elsüllyedéstől. Ha ChatGPT által írt ima hangozhat el Magyarországon egy templomban, az azt jelenti, hogy a világ vize bent van, a magyarországi egyház bárkájában is, és azzal veszélyeztet, hogy elsüllyed, elsüllyeszti azt. Mint ahogy a vihar ténylegesen ott 2000 éve, abban a történetben azzal veszélyeztette a tanítványok bárkáját, hogy el fogja meríteni, el fogja süllyeszteni azt. Jól látjuk a fölvillanó szép, könnyen követhető márki képekből ezt, ahogy érzékelteti a jelenet súlyosságát, sötét, viharos tenger, tajtékzó hullámok, lehetetlen tájékozódás, elvesztett irány és cél, Jézus pedig nincs a hajójukba, és ezért marad az erő feletti evezés. És arról is olvastunk, hogy ebben az eredménytelen küzdelemben a tanítványok szíve megkeményedett. Ezt olvastuk az utolsó versben, kemény volt a szívük. Kedves testvérek, a hívő ember minden kényszerűségből vívott eredménytelen harca azzal fenyeget, hogy a szívét megkeményíti, és bezárja Isten előtt. Minden eredménytelen hitharc, ami elnyúlik időbe, amiben ott vannak a félelmeink, azzal veszélyezteti a hívő embert, hogy eltávolodik Istentől, mert a szíve megkeményedett szívvé lesz az eredménytelen harcai okán. Aminek az a nyilvánvaló jele, hogy nem imádkozunk, Istennel való viszonyunk meglazul, nem kívánjuk a lelki testvéreinkkel a templomi közösséget, és végül kemény lesz az emberi szív, és nem fog tudni hinni. És ha te már igazán hívő ember lettél, akkor azt is érted, mégpedig tapasztalatból tudod, hogy ezek a harcok nem csak kívül zajlanak, hanem belül is. Ha valaki igazán hívő emberré lett, óriási harcokat vív önmagába. A szívünk sokszor olyan, mint egy fölkorbácsolt tenger, mert az ó emberünk és az új emberünk örökös harcban áll egymással. Már értem, hogy hogyan kellene lennie, de az a bizonyos erő hiányzik a megvalósításához oly sokszor. Uram, már értem, hogy nekem mondtad az igébe, hogy ezt és ezt engedjem el. Hogy ezt a dolgot tegyem le végre. Értem már, és a szívem rezonál, de olyan erőtlen vagyok hozzá valahogy. Uram, nem csak hallottam, de végre meghallottam, hogy meg kellene bocsájtanom valakinek. Uram, értem, hogy azt az embert, akit elém hoztál, el kellene tudnom hordozni, fogadni, vagy tán szeretni. Csak az erő hiányzik hozzá. Harcol bennünk az ó, a régi világunk, és az újjá született világunk. Ó, micsoda hitharcok tudnak dúlni bennünk. Mert ez a hívő élet természete, és ezekhez a küzdelmeinkhez erő kell, erő szükséges a keresztény, a Krisztus követő élethez. Pünkösd előtt egy héttel különösen is aktuális a kérdés, mi van az erőnkkel? Sokan nem csak akkor vállalják a Krisztus követő életet és mindazt, ami ebből következik, amikor olyan szélcsendes az idő, amikor könnyű kereszténynek lenni. Hol van a mi erőnk? Az egyházaknak van temploma, szólnak harangjai, van pénze, de van-e még ereje? Elérjük-e az embereket? Meglátjuk-e a szenvedőket és fölemeljük-e? Megsegítjük-e a szegényeket? Megjelenítjük-e ebbe a haldokló, vergődő világba Krisztust, amiért mi vagyunk, az egyház, a világ tengerén? Hol van a mi erőnk? És hol van ebbe a te személyes felelősséged, ha már hívő ember vagy. Erőre van szükségünk, de honnan kaphatunk erőt az ellenszélben való evezéshez, hiszen éppen azt érezzük sokszor, hogy Uram, elfáradtam. Hogy vannak olyan küzdelmek, amikben nem jutok áról bére, és kifáraszt, és a hitemet is kifárasztja. És a szellemi, és a lelki, és a fizikai erőimet is. Mint a tanítványok, akik hasztalan órákon át eveztek, de minden erőjüket megfeszítve is csak a tó közepéig jutottak. Kedves testvérek, ami nagy vigasztalásunk az, hogy Jézus is benne van az ellenszélben. Hát mi is lett volna 2000 év alatt az egyházzal, ha ő nem lett volna velünk? És mi lenne a mi személyes életünkkel, ha Jézus nem lenne ott velünk? Mai igénk második felében arról hallunk, hogy az Úr nem hagyta magára az övéit. Kiderül a történetből, hogy amikor fizikailag nem is volt velük, akkor is volt gondja rájuk. A tanítványok killódnak, nem jut eszükbe imádkozni. De Jézus a hegyen, fönt imádkozik, értük, míg ezek lent kínlódnak a tengeren. A tanítványok nem látják Jézust, ahogy előre felé haladnak a szürkületbe, de Jézus a partról nézi őket, és látja őket a távolról. A tanítványok szenvednek a habokkal, hogy egyre nagyobb tajtékokat vet a tenger. De Jézus számára a habok lehetőséget jelentenek, hogy oda menjen rajtuk keresztül az övéhez. Jézus számára nem akadály az, amitől mi szenvedünk. Sokszor az lesz az út a szívemig. Jézusnak gondja van az övéire, akkor is, amikor távol van tőlük. Mert ő akkor sincs távol tőlük. Még a viharos tengert is felhasználja, hogy azon átjusson el az övéihez. Az ellenszél Jézus nélkül szinte kibírhatatlan, de vele elviselhető. Amikor mélységbe jutunk, Jézus akkor is lát minket, és imádkozik értünk az Atyához, és amikor szerinte ideje van, megkeres minket, mert Jézus soha nem hagyja magára az övéit. Amikor éjszaka álmatlanul szenvedünk, ő ott van velünk az éjszaka magányos szenvedésében, mert ő tudja, mit jelent elhagyatottnak lenni. Amikor gyászolunk, ő velünk van a búcsúzás gyötrelmeibe, és eszünkbe juttatja igéjét, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Jézus az, aki áthatol sötétségen is, hogy a tanítványaihoz jusson. Jézus, aki legyőzi a távolságot, ami addig közte és a tanítványai között volt, Krisztus közelíti meg a szenvedő embert, és szólítja meg. Ezt látjuk ebben a történetben is. Jézus megjelenik a vizen járva, a tanítványok hajója mellett hajnalban, az éjszaka múltával, a derengő hajnalban megjelenik Jézus, és aztán hangosabban szól, mint ahogy zúgnak a tenger árjai és habjai, túl beszéli azt, és azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvérek, a kényszerek okozta rettegésből, félelemből egy kiút van, ha Jézus megszólal. Ha Jézus szólal meg, ha Jézus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ha Jézus mondhatja a szívedbe, ez lesz a kiút, ez lesz a megoldás. Ha valóban Jézus szól, akkor ott mindig változás történik. Bízzatok! Jézusnak ez a mondata ébreszti és erősíti a félelembe jutott embert. Ez ad reményt. Eddig volt valahogy, távol voltatok tőlem, de bízzatok, itt vagyok. Aztán azt mondja, én vagyok. Ez a kijelentés pedig most őróla szól. Én vagyok. Azt jelenti Jézus mondata, hogy én vagyok az Isten. Mózesnek Isten így mutatkozott be. Én a vagyok, vagyok. Ez a nevem, hogy vagyok. És Isten egy valakinek adja át az ő nevét, a vagyok nevet. Egyedül a fiának. Ezt mondja itt a tanítványoknak, hogy én vagyok. Azt üzeni vele, hogy én vagyok az Isten, aki teremtett, aki fenntart, aki gondoskodik, akinek ereje van és hatalma a tenger habjai fölött is, és a legreménytelenebb élethelyzet fölött is. És ha én vagyok, nem kell, hogy féljetek, mert akkor a hajó biztosan nem süllyed el. Mert bízzatok, én vagyok, Isten veled. Hát ne félj!
Ha hiszitek, hogy én vagyok az Isten, többé nem kell félnetek, üzeni Jézus. Ezután beszállt a tanítványokhoz a hajóba, és elállt a szél. És ezek a tanítványok roppant mód elcsodálkoztak ezen.
Persze feltehetjük a kérdést, és tegyük is föl, miért van szembeszél? Nem volna egyszerűbb úgy az élet, hogy nincs szembeszél? Se az egyházi életünkbe, se a magánéletünkbe, se a családi életünkbe. Nem volna könnyebb? Nem úgy volna egyszerűbb és jobb, ha nem fújna velünk sosem szembe a szél? Kedves testvérek, a mi Urunk azt akarja, hogy az ellenszélbe is legyünk ő vele. Még akkor is. És még akkor is, ha nem úgy ad megoldást, hogy lecsendesíti a háborgó tengert, mint itt, hanem úgy, hogy még abban is velünk van. A hit mindig ellenszélben erősödik. A keresztény ember jelleme az mindig ellenszélben való erőkifejtés közben erősödik, ha a hajóba ott van Jézus. Jézus ekkor a veszélyes élethelyzetet, életkörülményt változtatta meg. Testvérek, ilyen is van. Hogy Isten megváltoztatja a körülményt, ami rám veszélyt jelentene. Máskor azonban nem múlik el a vihar, de Jézussal egy hajóba hordozhatóvá válik a terhe. Van olyan, hogy valakinek élete végéig hordoznia kell egy gyógyíthatatlan betegséget, vagy tartósan hordoznia kell más életterhet. De a döntő kérdés az, hiszed-e, hogy Jézus veled akarja folytatni az ő utazását? És ehhez ma azt üzeni, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Befejezem azzal, a jó hír az, hogyha Jézus ott van a hajónkban, evezhetünk ellenszélben is, eredményesen és célirányosan. Ha kitartasz bármiben, amire egyszer Jézus parancsára engedtél és igent mondtál, és végigviszed azt az ügyet, szolgálatot ellenszélben is, boldog ember leszel. Mert a Jézus ügyében a győzelem a legértékesebb, a legdrágább dolog a világon. Tőle halld meg. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Áldott emberek azok, akik az ellenszélben is Jézus mellett tudnak maradni. Adja Isten, hogy sokan legyenek közöttünk ilyenek. Gyertek ezért imádkozzunk. Szerető Jézusunk, azt, hogy milyen ellenszélben vergődni, erőt kifejteni hasztalan, kudarcosnak érezni önmagunkat, elesni, becsapottnak lenni, vergődni, küzdeni, ezt mind tudjuk mi, és milyen. Urunk, ha nézünk a saját életünkre nagyon őszintén, nézünk a családunk tagjainak életére, nézünk az egyházunkra, sokszor azt látjuk, hogy bent vagyunk valamilyen élethelyzet közepén, mint a tanítványok, a tó közepén, és nem is tudjuk, merre kellene menni, visszafelé vagy előre, olyan kilátástalan egy-egy ügyünk, vagy éppen az egyház helyzete sok helyen. De nagyon köszönjük az ígét, amivel megkerestél ma bennünket, hogy te a tiédet, a te választottjaidat sosem hagyod magukra, akkor sem, amikor úgy tűnik, hogy távol vagy. Mint ahogy a tanítványok nem láthattak téged, amikor a hegyen imádkoztál, vagy a parton álltál, de te láttad őket, és ugyanígy látsz minket is. Köszönjük, Urunk, hogy így, ha igent mondunk rád, akkor semmilyen erőkifejtés nem hasztalan, ami az életünket, és ami a te országod ügyét, és annak hajóját előrefelé viszi, célirányosan az üdvösség és a mennyország felé. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te újra és újra keresel bennünket, hogy elmond, hogy fontosak vagyunk neked, hogy megüzent, hogy bízzunk benned végre, hogy ez a konok kemény szívünk bizalmat szavazzon neked, hogy megüzenhesd végre a szívünkben mondhasd, hogy ne féljünk, mert te magad vagy az Isten, akinek mindenre van hatalma, és hogy ne féljünk, mert te velünk vagy. Segítsd elhinni a te üzeneteidet, Urunk. Segítsd, hogy akarjuk, hogy velünk egy bárkába utaz tovább. És így áldott gyermekeid és életek lehessünk. Engedd meg, hogy hadd lehessen ez így, a te atyád nagy dicsőségére, és a mi életünk javára. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Szerdán este 7 órától kóruspróba lesz, csütörtökön és pénteken, este 6 órától pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk itt a templomban. A csütörtöki biblia óra, a hittanórák és a pénteki ifi órák beolvadnak az előkészítőkbe, melyekre mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Csütörtökön tehát és pénteken este 6 órára ide a templomba. Vasárnap és hétfőn délelőtt 10 órától pünkösdi istentiszteleteket tartunk, mindkét nap kiosztjuk a szent jegyeket is. Az istentiszteletekkel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-tól a kórus próbál. Jövő hét vasárnap, hónap utolsó vasárnapja lesz. Tekintettel azonban arra, hogy hosszabb, úrvacsorás istentisztelet lesz, eltekintünk az ének tanítástól, tehát a szokott rendünktől. És nyáron sem fogjuk folytatni az ének tanítást, legközelebb szeptember utolsó vasárnapján lesz ének tanítás, természetesen ezt előtte való héten vagy hetekben hirdetni fogom. Hirdetem, hogy a konfirmáció fotói letölthetőek a gyülekezetünk honlapjáról, melynek címe www.pkr.hu, fogadják a testvérek ajándékba. Gyülekezetünk ajándékaképpen. Előzetesen hirdetem, hogy kórusunk megalakulása 45. évfordulója alkalmából ünnepi koncertet tartunk 2023. június 11-én este 6 órától itt a templomunkba. Mindenkit bíztatok, hogy jöjjünk el, legyünk minél többen ezen az emelkedett, nagyon szép eseményen, és hívogassunk mindenkit. Jó előre tudjuk most a dátumot, biztatok tehát mindenkit szeretettel, hogy ha lehet, tegye magát szabaddá, és hívogasson másokat is erre a szép koncertre. Hirdetem, hogy Szakács Domonkos, római katolikus vallású férfi testvérünk, és Szabó Mónika református vallású konfirmált nőtestvérünk, gyülekezetünk főkántora, házasságának megáldása 2023. június 3-án, szombaton délután 16:30 lesz templomunkba. Domonkos és Mónika szeretettel hívják és várják a gyülekezetet az ünnepi szertartásra és az azt követő szeretett vendégségre egyaránt. Záró énekünket keressük ki. Ez a 727. számú énekünk, és ennek egy versét énekeljük. A 727. számú énekünk első verse így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.